Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének ötödik előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Visi Csaba 1950-ben Szegeden született. Középiskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait is a József Attila Tudományegyetemen végezte 1969 és 1974 között, és vegyészdiplomát szerzett. Egyetemi oktatóként végigjárta a beosztások minden lépcsőfokát, 1989-ben docensé, 1995-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Tevékenységében mindig kiemelt fontossággal kezelte az oktatást. Jelenleg fizikai kémia és elektrokémia tárgykörből tart alapozó, illetve szakirányú előadásokat és szemináriumokat, vezeti az elektrokémia és reakciókinetika doktori programot. 1987-ben megszerezte a kémiai tudomány kandidátusa, majd 1994-ben a nemvizes közegű szerves elektrokémiai folyamatok témaköréből készített disszertációjával a kémiai tudomány doktora fokozatot. 1988 és 2000 között vendégkutatóként összesen 2,5 évet töltött a finnországi Turkui Egyetemen. Tagja a magyar, valamint több külföldi kémiai, illetve elektrokémiai társaságnak, 2 ciklusban 1999 és 2004 között a Nemzetközi Elektrokémiai Társaság tanácsában Magyarország képviselője volt. Kutatómunkájának középpontjában a szerves elektrokémiai folyamatok állnak, tanulmányozza az elektromosan vezető szerves polimereket, valamint ezek nanorészecskéket tartalmazó formáit, melyek útján új, összetett anyagokhoz mágneses és termoelektromos hatású, továbbá fotó- és biokatalitikus tulajdonságú polimer elektródokhoz juthatunk. Oktatás és tudományszervező tevékenységet 2 ciklusban a természettudományi kar oktatási dékán helyetteseként, a kémiai tanszékcsoport vezetőjeként, az Országos Akkreditációs Bizottság pedagógus képzési albizottsága tagjaként, az Országos Kredit Tanács tagjaként, az STE oktatási ügyek rektor helyetteseként, a Nemzeti Bologna Bizottság, valamint annak tanárképzési albizottsága tagjaként és a fizikai kémiai tanszék vezetőjeként végzett. Jelenleg a Magyar Akkreditációs Bizottság Kémiai és Vegyészmérnöki Bizottságának társelnöke. Sokrétű oktató, kutató és oktatásszervező munkáját FEB emlékplakett, kiváló munkáért kitüntetés, a Magyar Felsőoktatásért emlékplakett, a Széchenyi professzori ösztöndíj, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés, valamint a Ságvári Gimnáziumért emlékplakett odaítélésével ismerték el. Felkérem dr. Visi Csaba professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelettel köszöntöm a ma esti előadás látogatóit, résztvevőit. Ne ijedjenek meg ettől a címtől. Amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy vajon milyen címet is adjak ennek a mai előadásnak. Először az jutott eszembe, hogy legyen ez a cím egy tömör valami, mondjuk a fizikai kémia alapjai. Akkor eszembe jutott, hogy a 60-as, 70-es években ezen című tankönyv sok nehéz, fáradtságos éjszakát okozott az akkori kémikusoknak. Jobb lenne ezt valamivel enyhíteni, valamivel vonzóbbá tenni, és akkor arra gondoltam, hogy kiegészítem azzal, hogy valami sejtelmes dolgot szövök bele ebbe a címbe. Aztán az is eszembe jutott, hogy ez a könyv Ez olyan 700 oldalon taglalja a fizikai kémiát. Nekem meg itt 50 percem van. Hát valamit tenni kéne, ezért jeleztem, hogy azért itt dióhéjban fog előkerülni ez a témakör. Végül az is eszembe jutott, hogy a Szegedi Tudományegyetem 12 karán 30 ezer hallgató van, ebből a kémikusok részaránya néhány százalék lehet. Ugyanez a részvételi arány feltételezhető ezen az előadáson is. Hát elrémíteném a jelenlévő többnyire nem kémikusokat azzal, hogy ilyen című előadásra vetemednék, ezért gyorsan ide tettem, hogy nem kémikusoknak. Végezetül, hogy nehogy úgy érezze az a néhány szakmabéli, aki mégis jelen van, hogy persona non grata ezen az előadáson, csak beszéltem ide azt, hogy csak. Hát mi is a fizikai kémia? Mi is a témaköre? A fizikai kémia valahonnan onnan eredt, hogy a 18. században a fizika és a kémia között kezdték fölismerni a természettudománnyal foglalkozók az összefüggéseket. Ennek nyomán megfogalmazták azt, hogy ez lenne az a tudományterület, amely a fizikai tételek alapján megmagyarázza az összetett anyagi rendszerekben lejátszódó kémiai átalakulásokat, okokat értelmez. Később aztán ez a megfogalmazás kicsit szélesebbé vált, és ma azt lehet mondani, hogy a fizikai kémia egyfelől magyarázza az anyag tulajdonságaira vonatkozó megismeréseinket, megfigyeléseinket, ugyanakkor megalapozza a kémia legfőbb elveit. Hát nézzük ezt a két feladatát a fizikai kémiának. Az első az anyag tulajdonságainak magyarázata. Hát ez mindig modellek megalkotásával történik, és az első modell kézenfekvően a fizikától, fizikusoktól jött. Azt hiszem minden jelenlévő középiskolában tanulta a tökéletes gázokat, az egyetemes gáztörvényt, emlékszik még Torricelli, Avogadro, Gay-Lussac és kortársainak Boyle-Mariotte nevére. A tökéletes gázok tulajdonságai és fizikai modellje volt az az első modell, amely a kémiai rendszerek leírásához alapul szolgált. Ugye ez az a rendszer, amelyről azt mondjuk, hogy feltételezzük, hogy a részecskék pontszerűek, nincs saját kiterjedésük, egyetlen egy kölcsönhatás típus van közöttük, a rugalmas ütközés, azaz igazából nincs kölcsönhatás a részecskék között. Nyilván anyagi rendszereink ennél összetettebbek is, és vannak elegyek. Gázelegyekről szintén fizikusok alkottak összefüggést, Dalton nevéhez fűződik, folyadékelegyekről pedig Raoul összefüggése juthat a szakemberek eszébe. Amikor a valódi rendszereket, a reális rendszereket összevetették a vele foglalkozó tudósok, ezekkel az idealizált, feltételezett rendszerekkel, mindig azt állapították meg, hogy valami eltérés van a valóság és ezen elvi törvények között. Hát ezt legegyszerűbb volt úgy áthidalni, hogy bevezettek egy olyan szorzó tényezőt, amelyik korrekciót végez. A tökéletes gázok viselkedésére érvényes törvény helyett van itt egy másik, egy effektív nyomás, és a kettő között van egy arányossági tényező. Ha ez egy, akkor természetesen tökéletes gázként viselkedik a rendszer. Ha egynél nagyobb ez a szám, az azt jelenti, hogy a gáz úgy viselkedik, mintha nagyobb nyomása lenne, mint a tökéletes feltételezés szerint, azaz a taszító kölcsönhatások dominálnak a rendszerben, ezáltal az edény falára nagyobb nyomást gyakorolnak. Ha adott esetben ez az effektív nyomás kisebb, mint a tökéletes viselkedés alapján számítható, akkor nyilván a vonzó kölcsönhatások dominálnak. Ezzel gázokra tulajdonképpen megvolt a fizika és a kémiai anyagi rendszerek közötti kapcsolat. Nézzük, hogyan nézett ez ki több komponensű összetett rendszerek esetén. Hát itt is arról volt szó, hogy azt a mol törtet, amelyre fölírható volt az ideális elegyekre érvényes összefüggés, azt megszorozzuk egy korrekciós tényezővel, és akkor megkapjuk az effektív koncentrációt, amelyet a fizikai kémiában aktivitásnak hívnak. Vajon hogy is néznek ki a reális elegyek? Mi a kritériuma annak, hogy reális elegyek képződjenek? Azt mondtuk, hogy tökéletes gázok esetében nincs kölcsönhatás a részecskék között. Hát egy folyadék elegy esetén ilyet nem mondhatunk, hiszen attól folyadék az az anyag, hogy benne legalább gyenge vonzó kölcsönhatások, úgynevezett van der Waals kölcsönhatások működnek, aminek következtében folyadék halmazállapottá áll össze. Valahol mégiscsak a kölcsönhatások között kell keresni az ideális elegy viselkedés kritériumát. Tegyük föl azt a nagyon egyszerű esetet, amikor két komponensből áll egy elegyünk, vannak A részecskék, vannak B részecskék, háromféle kölcsönhatás lehet. Kölcsönhatás van az A részecskék, kölcsönhatás van a B részecskék, és az AB részecskék között. Egy elegy akkor viselkedik ideálisan, amikor ezek a kölcsönhatások nagyjából egyformák. Azaz A részecskének mindegy, hogy saját társa, vagy a B anyag részecskéje van a közelében, mert a kölcsönhatások egyformák. Vannak olyan elegyek, amelyekről mindenki azonnal látni fogja, hogy nem viselkedhetnek ideális elegyként. Ezek azok az elegyek, amelyekben töltéssel rendelkező részecskék vannak. Magyarul ionok, ezt már mindenki hallott. Az ionoknak két formája van, kationok meg anionok. Na most, ha elgondoljuk a háromféle kölcsönhatást, a kationok egymást taszítják, az anionok egymást taszítják, hiszen ezeknek azonos a töltése. De a kationok és az anionok egymást vonzzák, ellentétes töltések, fizikai törvény, Coulomb törvénye. Ez az a helyzet, amely az elektrolitokra külön törvényszerűségeket kényszerített ki az egyszerű fizikai törvényeken túlmenően, de ezek leírásánál is fizikai törvények alkalmazására került sor. Miért van itt elektrolitok esetében ez a plusz-minusz jel? Aki szakmabéli, azt tudja, hogy ezt úgy nevezzük, hogy ez egy közepes aktivitási együttható, amely a kationokra és az anionokra együtt vonatkozik. Miért van erre szükség? Mert a természetben van egy nagyon nagy törvény, az elektroneutralitás. Ha van egy semleges só, ha azt fölbontom ionjaira, annak továbbra is semlegesnek kell lennie, ugyanannyi kation, ugyanannyi töltés pozitív, és ugyanannyi negatív töltés kell benne legyen. A kölcsönhatást így módon az adott anion-kation pár közötti erők hozzák létre. Én külön nem tudok létrehozni csak kationt, hogy megvizsgáljam, mennyire tér el viselkedése az ideális viselkedéstől, ugyanígy anionok esetében sem. Ezért az ilyen elektrokémiai rendszerek leírásánál ez a korrekciós tényező, egy ilyen úgynevezett közepes együttható. Lépjünk tovább. Másik kérdéskör, nagy kérdés terület, a kémia alapelveinek levezetése. Ehhez a fizikai kémiai mennyiségek tulajdonságaiból kell kiindulni. Az egyik csoportosítás az, hogy a fizikai kémiában lévő mennyiségek állapotfüggvények lehetnek, vagy útfüggvények. Mi is ennek a jelentése? Az állapotfüggvények olyan tulajdonságú mennyiségek, amelyeknek értéke csak az adott állapottól függ. Ilyen állapotfüggvény például a térfogat, ugye egy alapállapot jelző. Hogyha a tangó harmonikásnak így áll a két keze, és közte van 2 liter térfogat, az annak a 2 liternek az értéke nem függ attól, hogy előtte eljátszotta-e Brahms valamelyik darabját a harmonikájával. Vagyis mit csinált előtte a térfogat? Nagyobb volt vagy kisebb? Másik tulajdonsága az állapot függvényeknek, hogy változásuk csak mindig a végállapot és a kezdeti állapot közötti különbségtől függ. Ha vesszük ezt a hegycsúcsot, meg a hegy alját, és a hegymászók energiájában, helyzeti energiájában bekövetkező változást, nyilván az energia a hegy csúcsán ennek a pontnak, meg ennek a pontnak a magasságbéli különbségétől függ. Ez az energia nem függ attól, hogy a hegymászó a legmeredekebb, a közepes meredekségű, vagy a legenyhébb lankákon történő úton ment föl, de az, hogy mennyi munkát lihegett, mennyi munkát végzett a hegymászás közben, az bizony függ. Ez egy útfüggvény. A munka és a hő, majd látni fogjuk, az energia átadásnak 2 formája. Ezek úgynevezett útfüggvények, amelyeknek az értéke függ attól, hogy milyen úton haladt a kezdeti állapotból a végállapotba a folyamat. Másik fajta kategorizálás fizikai kémiai mennyiségeknél az úgynevezett extenzív és intenzív tulajdonságok köre. Az extenzív az azt jelenti, hogy ezen tulajdonság függ a rendszer méretétől. Egy nagyobb rendszeré nagyobb. Az intenzív tulajdonság nem függ. Nézzünk egy példát, hogy mindenki értse. Itt van ez a terem. 10x10x10 méter, most mondtam valamit, az mondjuk 1000 légköbméter. Ha én ide középre behúzok egy paravánt, egy válaszfalat, akkor itt lesz 500, itt lesz 500. Ez egy extenzív mennyiség. Nézzük a hőmérsékletet. Mennyi van itt? 22 fok ebben a teremben. Ide behúzom a paravánt. Itt lesz 11, itt lesz 11. Na, ezek az intenzív mennyiségek. Ennyi bevezető után nézzük a folyamatok energetikáját. A fizikai, kémiai változások energetikájának hátterében semmi más nem áll, mint az energia megmaradás törvénye. Ha van egy elszigetelt rendszerünk, ami nem állhat kapcsolatban semmilyen módon a környezetével, nyilvánvaló, hogy energiája állandó, másképpen mondva, hogy tovább ragozzuk, azt jelenti, hogy nem változik, és akkor én azt hangsúlyozom majd, hogy a változása nulla, mert majd mi mindig változást fogunk fölírni. Ha nem elszigetelt rendszerünk van, de állandó mennyiségű anyag van ebben a rendszerben, akkor a változása nem nulla, de nem lehet akármilyen. Ha egy rendszernek nőtt az energiája, annyival nőhetett, amennyit a környezetéből kapott. És nem többel, és nem kevesebbel. Ha egy rendszernek csökkent az energiája, az pontosan egyenlő kell legyen azzal az energiával, amit leadott a környezetének. Ez az energia megmaradás. Eljutottunk a termodinamika első főtételéhez. Ez a főtétel olyan, mint a matematikában az axioma. Nem szoktuk, vagy nem tudjuk bizonyítani, de mindenki elfogadja, elismeri, mert soha nem találkoztunk olyan jelenséggel, amely ennek ellentmondott volna. Az első főtétel tehát nem más, mint az energia megmaradás alkalmazása fizikai, kémiai folyamatokra. A folyamatok során teljesülnie kell, hogy a rendszer energiája, amit mi belső energiának fogunk nevezni, és U-val jelöljük, ugye ennek a megváltozása az előzőek szerint pontosan egyenlő kell legyen azzal az energiával, amely hő vagy munka formájában bejött vagy kiment a rendszerből. Ez az energia megmaradás. Tulajdonképpen mehetnénk is haza, hiszen mindent megválaszoltunk, van egy törvényünk, az energia megmaradás így érvényes, kész. Csak hogy az imént említettek szerint Q-val, meg vevével, ezzel a hővel, meg a munkával valami baj van, mert annak értéke függ az úttól. Azaz nem mondtunk semmit, mert ezekkel a Q-kkal, meg ezekkel a vevékkel így kezdeni nem tudunk. Hát valamit tenni kéne. Az egyik lépés az, hogy cseréljük ki valami exakt mennyiséggel. A másik, amit muszáj tennünk, az, hogyha fölírjuk ezeket az összefüggéseket, kiindulván ebből az első főtételből, mi tulajdonképpen nem írhatjuk ezt föl, csak egy végtelenül kicsiny változására a belső energiának, mert az útfüggvények értékével egyébként baj lenne. Q és vevével. Ebből következik, hogy mi úgy fogjuk használni az első főtétel kifejezését, hogy ebben ez a d meg a delta mindig azt jelenti, hogy végtelen kicsi. A belső energia változása egyenlő kell legyen a hő és a munka algebrai összegével, akkor a belső energia végtelen kicsiny megváltozása egyenlő kell legyen a végtelenül kicsiny hő és a végtelenül kicsiny munka algebrai összegével. Ráadásul további bajok is vannak. Ha gáz vesz részt ebben a folyamatban, és ez a gáz mozog, keletkezik, kitágul, összezsugorodik, külső nyomással szemben mindig munkát végez, ez egy olyan munkaformát okoz minden esetben, amelyet térfogati munkának szoktunk nevezni. Vagyis a munka kétféle lehet. Az egyik ez a térfogat változással kapcsolatos térfogati munka, a másik meg a nem térfogati munka, vagy egyéb munka. Szoktam mondani hallgatóimnak, hogy ez ugyanolyan, vagy ahhoz hasonló, mint ahogy kétféle orvos van. Van az urológus, meg az ellentéte a neurológus. Itt is van térfogati munka, meg nem térfogati munka, amit egyéb munkának is szoktunk nevezni, és most jön a lényeg. Ez az az egyéb munka, ami hasznos munka lehet. Azaz, valahol itt kell nekünk kihámozni a törvényszerűségekből, hogy egy folyamatból, egy kémiai folyamatból, kémiai változásból mennyi hasznos munkát lehet kinyerni. Gondoljuk csak meg, erről szól az életünk. Mi táplálkozunk, az anyagokat feldolgozzuk, anyagcsere folytán energiára teszünk szert, működteti a szervezetünket, és így tovább. De ha körülnézünk a világban, az összes infrastruktúra minden energiát igényel, azt pedig hasznos munkából lehet nyerni. Vagyis nekünk valahol el kell jutnunk a kifejezéseinkből, ahhoz a hasznos munkához, ezt kell kihámozni. Mondtuk, hogy a hő meg a munka nem exakt, Hát nosza, váltsuk ki valami exakt mennyiséggel. Az egyik lehetőség az, ki tudjuk váltani belső energia az energiának a megváltozásával, hiszen az első főtételben a munka rész nulla, akkor a belső energia változás egyenlő a hővel. Tehát ha sem térfogati, sem egyéb munka nincsen, akkor a hőcsere helyére be tudjuk írni a belső energia változást. Az a V ott azt jelenti, hogy akkor nincs térfogati munka, ha a térfogat állandó. Melyek ezek a folyamatok? Azok, amelyek zárt edényben mennek végbe. Tehát azok a kémiai folyamatok, amelyek zárt edényben mennek, és hasznos munkát nem végeznek, azoknál a hőcserét belső energiaváltozásra lehet váltani. És azzal már nincsen gond. Hát a zárt edényen kívül nagyon sok esetben a kémikus így lötyköli a szabad levegőn a reakciót. Azaz nyitott edényben zajló folyamatokra is kellene valami ilyen kiváltási lehetőség, de ezek a nyitott edényben végbe menő reakciók állandó nyomáson mennek végbe. Az állandó nyomás esetében egy másik energiamennyiséget fogunk használni, ezt entalpiának nevezzük, így definiáljuk, hogy hozzáadjuk U-hoz a P-szer-V szorzatot, a nyomás és a térfogat szorzatát, és ha a nyomás állandó, és az egyéb munkavégzés nulla, akkor a hőt entalpia változással lehet kiváltani. Megtörtént a kiváltás mind zárt edényben, mind nyitott edényben végbe menő folyamatoknál. Ezzel az első főtételt körbejártuk, és ha jól meggondoljuk, az első főtétel az, amelyik megmondja nekünk, hogy milyen folyamatok lehetségesek. Azok, amelyek során az energia megmaradás érvényben van. Tudjuk viszont, hogy a környezetünkben vannak olyan folyamatok, amelyek önként maguktól mennek végbe, és vannak olyan folyamatok, amelyekért nekünk kell tenni valamit, általában energiát, munkát befektetni, annak érdekében, hogy végbe menjen. Hát hogyan lehetne leválogatni az önként végbe menő folyamatokat? Elmesélek egy régi emlékemet. Én az 50-es években voltam kisgyermek, és volt nekem egy elefántcsontgolyó. Ez az elefántcsontgolyó egy olyan csodálatos játék volt, hogyha én azt elejtettem egy kövezeten, akkor nem kettőt, hármat koppant, hanem tizet is. Olyan rugalmas volt. Na most képzeljük el, hogy itt van a tenyeremben ez az elefántcsontgolyó, van egy helyzeti energiája, én itt elengedem. A golyó pattan egyet, pattan kettőt, pattan hármat, mondjuk a tizediknél itt valahol megáll. Nézzük, energetikai szempontból mi történt. Volt egy helyzeti energiája, amikor elengedtem, magára hagytam, kinetikus energiája lett, kinetikus energiájával neki csapódott a földnek, kisebbet pattan, végül elveszítette a kinetikus energiáját. Na de mi tudjuk, az energia nem vész el, hová lett? Eltekintve a levegő surlódvel való surlódástól, átadódott a padló részecskéknek, és a padló részecskéket ott gerjesztette egy nagyobb hőmozgásra, ugye hőként oda átadódott, és ott a padló részecskék nagyobb bizsergése indult el. Vagyis ebben a folyamatban az energia hőként átadódott valahová a környezetnek. Képzeljük el, most visszafelé. Fogok egy óriási bunzenégőt, meggyújtom, lemegyek ide alánk, itt van a ruhatár körülbelül, és ha a tűzoltó megengedi, meggyújtom a bunzenégőt, ide a golyó alá oda teszem, és melegítem a padlót. Egyszer csak a padló részecskék azt mondják, hogy hű, de melegünk van, nekünk van már elég energiánk, hát lökjük meg egy kicsit ezt a golyót.
golyó pattan egy kicsit, amikor visszaérkezik, abban a pillanatban az ott lévő padló részecskék is azt mondják, hogy hopp, hurrá, lökjük meg ezt a golyót még tovább. És így tovább, végül a golyó ide visszajön a tenyerembe. Ez lenne a visszafelé haladó folyamat. Hát látom a mosolyon, hogy túl nagy valószínűséget nem adnak ennek, legalábbis annál nem nagyobbat, mint a lóversenyen a trójai falónak. Mi történik tehát spontán folyamat során? Hű adódik át. Mi lesz az energia sorsa, miután hőként adódott át? Rendezetlen hőmozgás keletkezik. Hát ennek a mértéke az a bűvszó, amelyet entrópiának nevezünk. Az önként végbe menő folyamatok feltételeként azt lehet megfogalmazni, hogy egy spontán folyamatban a rendszert és a környezetét együttesen figyelve növekszik az entrópia. Kettes számú emlék. Mint mondtam, az 50-es években voltam kisgyermek, és köztudott, hogy Szegedet már akkor is óriási hegyek vették körül, síparadicsom volt, vagyis én kimentem a múzeum elé, a Szeged legnagyobb hegyére, itt a képen látszik, és ott szánkóztunk. Hát nézzük, mi is történik szánkózás során. Hát a gyerek fölkapaszkodik, fölkapaszkodtam a hegyre, mondjuk azt, hogy fölkapaszkodtam a hegyre, fölmentem a múzeum lépcsőjén, fölültem a szánkómra, süty, lesuttyantam a szánkóval a lejtőn, óriási volt az élvezet, nagy lendülettel mentem, a szerencsém volt, nem ütköztem senkivel. Mi történt az energiámmal? Hát a hegytetőn volt egy helyzeti energiám, ez mozgási energiává alakult, aztán a végén megálltam, mozgási energiám nulla, hova lett az energia? Átadódott hőként a hónak ott a szánkó alatt. Hát folytassuk a játékot. Ahhoz, hogy visszamenjek újra szánkózni, ismét föl kellett kaptatnom a lépcsőn, föl a hegytetőre. Ezért próbáljuk meg hasznosítani azt az energiát, amelyet az előző szánkózás lecsúszásánál oly teljes mértékben elveszítettünk. Hát ezt úgy lehet, hogy fölmászom a hegyre, a Tisza felőli oldalra odaállítom a kis testvéremet, a múzeum oszlopaira fölkötök egy csigát, összekötöm a két rendszert egy kötéllel, és mikor én lecsúszom, a testvéremet fölhúzom a hegyre, a hegytetőre. Hasznosítottunk egyrészt energiát? Természetesen, mert az én energiám egy része ott van a hegytetőn csúszásra készen, mivel az összenergiám ugyanannyi volt, ennek egy része most hasznosult, vajon ugyanannyi hőt szórtam szét a lecsúszás közben? Nyilván nem, ennél kevesebbet. Ez látszott is. Kolonccal a nyakamon sokkal kisebb volt a sebesség, kevesebb volt az élvezet. Képzeljük el, hogy nekem van egy ikertestvérem. Fölmegyek a hegyre, összekapcsoljuk a szánkónkat az ikertestvéremmel. Az ikertestvérem reggel egy katonával kevesebbet evett reggelire. Azaz az én tömegem egy végtelenül kicsivel nagyobb, mint az övé. Ebben a képzeletbeli kísérletben alkalmas vagyok arra, hogy őt fölhúzzam, hiszen a tömegem nagyobb, még ha végtelenül kicsivel akkor is. Azaz föl tudom húzni ezzel a technikával, csak hát most az élvezet az még kevesebb, hiszen a végtelenül kis tömegkülönbség hatására, én végtelenül lassan csúszom le. Ha mennek hazafelé, nézzék meg a múzeum előtt, még mindig ott csúszom. Mi volt viszont energetikai szempontból az eredmény? A dombtetőn fönt van egy nálamnál csak végtelenül kicsiny, tömeggel kisebb. Ikertestvér, azaz az energiának csak egy végtelenül kicsiny része alakulhatott hővé, ezért volt végtelen hosszú a csúszásom. Ez a hipotetikus határeset azt jelenti, hogyha édesanyánk kihozott volna még két katonát, és csúszás közben az ikertestvérem megkapta volna mind a kettőt, akkor az ő tömege lett volna egy végtelenül kicsinnyel több, mint az enyém, és abban a pillanatban visszafele kezdünk el ugyanilyen végtelen nagyságú sebességgel robogni. Azaz bármikor végtelen kis változás megfordítja azt a folyamatot, amelyet az előbb megtekintettünk. Ezt nevezi a fizikai kémia a reverzibilis útnak, a megfordíthatóság ilyen értelmében. Azaz, vannak nekünk spontán folyamataink, ahol a hőátadás entrópia termeléssel jár, erre ez az összefüggés érvényes. Clausius volt, aki ezt megállapította. Ugye ez egy egyenlőtlenség, az a jel ott nagyobb, azt jelenti. Ebben az egyenlőtlenségben van viszont egy határeset, amikor nincs hőátadás, nincs entrópia termelés, ez a reverzibilis eset, amikor az egyenlőtlenség kiegészül az egyenlőséggel. Emlékeznek-e középiskolában matematikára? Egyenlőtlenséget kellett megoldani. Mindig úgy oldottuk meg, hogy megoldottuk egyenlőségként, de a végén azt mondtuk, hogy x nem egyenlő kettővel, hanem nagyobb egyenlő kettőnél. Csak arra kellett vigyázni, hogy az egyenlőtlenségek azért rafinált dolgok, például negatív számmal nem szabad büntetlenül vagy figyelmetlenül megszorozni az egyenlőtlenség két oldalát. Annak a megkülönböztetésnek, hogy a hő milyen mértékben, a hő és a munka, az energia átadás két formája, azért van jelentősége, mert a 18. század fizikokémikusai, akik még nem tudták a második főtételt, csak logikai úton jutottak el hozzá, a gőzgép, az akkor feltalált gőzgép tulajdonságai és annak vizsgálatai alapján, ők megállapították, hogy egy adott hőerőgépből kinyert hővel, ha meghajtanak egy lapátot, vagy turbinát, vagy gőzgépet, akkor a kinyerhető munka az egy egynél kisebb szám. Ezt az úgynevezett termodinamikai hatásfokot pedig bebizonyították, hogy csak a hőmérsékletek függvénye a képlet szerint, ha az egyből levonjuk a környezet és a rendszer hőmérsékletének hányadosát, akkor jutunk el ezen termodinamikailag lehetséges teljesítményhez ilyen esetben. Nézzük, hogy egy ilyen kifejezés mikor nulla. Hát akkor, ha az egyből egyet vonok le, azaz a két hőmérséklet egyforma, nyilvánvaló, triviális, hogy azonos hőmérsékletű helyek között hő spontán nem fog átmenni, azaz ebből nulla munkát lehet hasznosítani. Mikor lehetne egy ez a hatásfok? Hát akkor, ha ez a második rész, ez a tört nulla. Egy tört akkor nulla, ha a számlálója nulla. Vagyis akkor lenne nulla, hogyha a környezet nulla Kelvinen, abszolút nulla fokon lenne. Hiszen akkor nincs hőmozgás, akkor nem történik meg a hő átadás folytán az entrópia termelés, amely a veszteséget okozza. Mégsem mehetünk haza, bár sok mindenre választ lehetett kapni. Ebben a kifejezésben továbbra is Q szerepel, ami nem exakt. De mi már tudjuk, hogy ki tudjuk cserélni Q-t kétféleképpen. Ha állandó a térfogat, akkor ki tudjuk cserélni belső energiaváltozásra. Egy egyszerű művelettel, ha ezt átrendezzük, T-vel megszorozzuk, szabad? Szabad, mert T pozitív mennyiség, ugye, a hőmérséklet skála, az abszolút hőmérséklet skála csak pozitív tartományra van értelmezve. És akkor amennyiben az entrópia nem változik, azaz változása nulla, azt jelzi ez az S itt, akkor a spontán folyamat feltételét egyszerűen meg tudtuk fogalmazni, a belső energia csökkenése. Emlékszünk rá, középiskolában azt tanultuk, spontán folyamatok maguktól mindig az energia csökkenés irányába mennek. Na, hát akkor nézzük meg azt az esetet, amikor mi Q-t a nyomás állandósága mellett cseréljük ki, ugye emlékeznek rá, ilyenkor a hőcsere helyére az entalpia változást lehet beírni P állandósága mellett. Megint apró művelet, megint azt mondjuk, hogy legyen az entrópia állandó, akkor ez az entalpia csökkenés mutatja meg, hogy spontán folyamat megy végbe, ez a spontán folyamat kritériuma. Most már tényleg ott lehetünk, hogy elégedettek vagyunk magunkkal. Csak egy baj van. Az a baj, hogy a fizikai és a kémiai folyamatoknak pontosan az a lényege, hogy ezek során az entrópia változik. Hát gondoljunk egy egyszerű fizikai folyamatra. A víz megfagy mínusz 6 fokon, spontán. Mi történik a rendezetlenséggel? Hát rendeződik egy kristályrácsba a szabad folyadékból, tehát az entrópia változott. Mi történik egy kémiai folyamatban? A kiindulási molekulák közötti kötések fölszakadnak, elszabadulnak az atomok vagy az ionok, és aztán új kötések alakulnak ki, új átrendeződések vannak. Minden fizikai, kémiai folyamat lényege az entrópia változás. Nekünk pedig nincs egy olyan masinánk, amit entrópia sztártnak nevezhetnénk, ami biztosítaná, hogy állandó az entrópia, és akkor figyelgetjük zárt edényben az energia, nyitott edényben meg az entalpia csökkenését. Meg kell engedni mindkét rész változását. Ezt úgy lehet elvégezni, hogy az előző helyettesítés után ezt a tagot átvisszük a jobb oldalra. Ezt a különbséget kaptuk. Látszik, hogy itt valami olyan kritérium kezd kialakulni, ami a belső energia és a hőmérséklet és az entrópia szorzataként adódik. Definiáljunk egy ilyen energiafogalmat most, amelyet úgy kapunk meg, hogy a belső energiából levonjuk ezt a T-szeres szorzatot, amit látens hőnek, az entrópia termelő hőnek lehet nevezni. Ha ezt az A mennyiséget megnézzük, hogy függ A-tól, függ T-től, függ S-től, akkor ennek az A-nak a megváltozása azért következik be, mert U változhat, S változhat és T változhat. Ha a piros tagokat összehasonlítjuk, látjuk, hogy ebben az A mennyiség változásában megbúvik az előbb levezetett kritériumunk, csak innen ezt le kéne törölni, és mivel nem táblára írtam, ezt innen nem tudom letörölni. Ugye ez lenne az exakt megoldás, ugye minden matematikus tudja, hogy valami oda nem kell, azt letöröljük a szivaccsal. Hát ehelyett ezt most úgy tudjuk nullává tenni, ha azt mondjuk, hogy T nem változik. Olyan berendezésünk viszont van, amelyik a hőmérsékletet tudja állandó értéken tartani, ez a termosztát. Vagyis, ha a térfogatunk állandó, és a hőmérséklet állandó, akkor ezen A mennyiségnek a változása alkalmas a spontán folyamat kritériumának megjelenítésére, azaz ennek az A-nak a csökkenése, a feltétele, a mutatója a spontán folyamat. Van egy másik lehetőségünk, gyorsan fussunk végig rajta, hogyha nyitott edényben vagyunk, akkor a hő helyére entalpia változást helyettesítünk. Ha megint meg kell engedni mindkét tagnak a megtartását, akkor átrendezés, definiálunk egy olyan energiamennyiséget, amely H és TS szorzatból áll. Ez a függvény H-tól, S-től és T-től függ. Ha ez a tag nem lenne itt, akkor G tökéletesen alkalmas lenne a spontán folyamat kritériumának megadására. Ez pedig úgy áll elő, hogyha nyomás és a hőmérséklet állandó. Ez a létra, ez nem a bibliai Jákob lajtorjája, se nem Rejtőjenő hallgatak Drugicsának Melania, hanem itt látható az energiamennyiségek kapcsolata. A definíciók szerint ugye H a legnagyobb energiamennyiség, hiszen út és PV szorzatot tartalmazza. Itt látszik alatta, hogy H az egyenlő U plusz PV. Ha ez PV, akkor ez a tartomány is az, és ha ezt az út arra használjuk, hogy belőle TS-t levonjuk, akkor megkapjuk az előzőekben az imént definiált A mennyiséget. Ha ez a szakasz TS, akkor az alatta lévő is, és akkor a H minusz TS, az pedig az előző definíció szerint G. Mi is ez az A, és mi is ez a G? A belső energia, szabadon felhasználható része, azaz a szabad energia. G az entalpia, szabadon fönnmaradó része, azaz a szabad entalpia. A táblázat azt is mutatja, hogy G ugyanúgy A plusz, ugyanúgy PV-vel nagyobb A-nál, mint ahogy H U-nál. Említettük, hogy a spontán folyamat az, amely hasznos munkát képes nyújtani, biztosítani számunkra. Tudjuk, hogy a spontán folyamat kritériuma most már zárt edényben állandó hőmérsékleten ennek a szabad energiának a csökkenése, nyitott edényben állandó hőmérsékleten pedig ennek a szabad entalpiának a csökkenése. Hát ha a spontán folyamatban ezek az energiacsökkenések állnak a rendelkezésünkre, akkor pontosan ez fedezi a folyamatból kinyerhető hasznos munkát. És ez a folyamatból kinyerhető hasznos munka egy kémiai folyamat eredménye, ahol a reaktánsok anyagmennyisége csökken, a termékek anyagmennyisége növekszik, és ezeknek az eredőjéből kijön ez a maximális, a lehetséges hasznos munka. Hogy egy példát mondjak rá, kiszámolható, hogy 1 mol glükózt a 37 Celsius fok körüli hőmérsékletű szervezetben elégetünk, akkor ez a folyamat 2865 kilozsúl hasznosítható, hasznos munkát termel. Ebből például kiszámítható, hogyha egy 70 kg-os ember 3 méter magasra szeretne fölmászni, ehhez 2100 joule energiára van szükség, ahhoz pedig a szervezetében 0,13 g glükózt fog elégetni. És ez a kémiai folyamat biztosítja számára a felkapaszkodás esélyét. Megbeszéltük a spontán folyamatokat. De vajon mi a helyzet a nem spontán, a maguktól végbe menni nem akaródzó folyamatokkal? Semmi gond. Ha egy A plusz B, ebből lesz C és D folyamat nem megy spontán végbe, ha fordítsuk meg. A C plusz D, abból lesz A plusz D, visszafele biztos, hogy spontán folyamat. Ennek a spontán folyamatnak az előzőek szerint ki tudjuk számítani a maximális hasznos munkahozamát? Ki tudjuk számítani. Mert ez vagy a szabad energia, vagy a szabad entalpia megváltozása, zárt edényben, nyitott edényben és állandó hőmérsékleten. Akkor nekünk ennek a nem spontán folyamatnak a kiváltásához legalább ekkora munkát be kell fektetnünk ahhoz, hogy kierőszakoljuk, mert ő a folyamat velünk szembe jön spontán, ezt kell leküzdenünk. Vagyis a visszafele jövő folyamat munkája az a küszöb energia, amelyet nekünk egy magától végbe nem menő folyamat esetén be kell fektetnünk. Hát tulajdonképpen ez a mai előadás végszava, és akik megvárták és eljöttek erre az előadásra, azok nem sokára megérdemlik a vacsorát, és hogyha esetleg rántotta lesz a vacsora, akkor ne feledkezzenek meg a rendezetlenség mértékének spontán növekedéséről, és emlékezzenek Russell bölcs mondására, hogy az összehabart tojást visszahabarni már nem nagyon lehet. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Az előadás során viszonylag keveset hallottunk a hasznosítható munka, így a mindennapjainkban megjelenő dolgairól, úgyhogy erről szeretném, hogyha beszélne egy kicsit nekünk, hogy a hétköznapokban hogyan hasznosítják így a dolgokat, amiket elmondott.
Hát, amiről, köszönöm a kérdést, amiről én beszéltem, ugye abban arra próbáltam kihegyezni a mondandómat, hogy hogyan juthatunk el az egyszerű fizikai jelenségekre megismert törvényszerűségből odáig, hogy a kémiai folyamatok, ha végbe mennek, akkor közülük melyek azok, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy hasznosítható munkát nyerjünk ki belőle. Ennek kritériumait meg lehetett többféleképpen fogalmazni. Láttuk, hogy van négyféle energiamennyiségünk, ugye a belső energia, az entalpia, a szabad energia és a szabad entalpia. Mindegyikkel meg lehet fogalmazni. Az első kettővel nincs értelme, mert azoknak olyan kritérium feltétele van, ami pont kizárja azt, hogy mi kémiai folyamatokból hasznosítsunk munkát. A másik kettő az, amelyik alkalmas, az egyik megadja, hogy a zárt edényben végbe menő folyamatokból mennyi munkát hasznosíthatunk adott körülmények között, másik megadja, hogy a nyitott edényben végzett folyamatokból mennyit hasznosíthatunk. Ezt az energiát mi bármire föl tudjuk használni. Hát, mondtam példát. Táplálkozás során ugye megesszük a nyersanyagot, feldolgozza a szervezet, ebből energiát nyerünk. Ez érvényes az élővilág legegyszerűbb élőlényeitől a legfejlettebbekig. Mit csinálnak a közlekedési eszközök? Mit csinál, mitől működik a bármelyik jármű? Azért, mert a benzint, a dízelolajat elégetjük, és ebből hasznosítható munka lesz. Hát a mindennapi életünkben minden arról szól, hogyha nem lenne energiaforrás, nem tudnánk bedugni a konnektorba valamit, akkor még mindig petróleum lámpával világítanánk a scanning elektromikroszkópban.
Hallhattuk a bevezetőben, hogy elektrokémiával is foglalkozik, hogy a mostanában már hírekben lehet olvasni, számítástechnikai oldalakon, hogy jönnek hogy az üzemanyagcellák, hogy az etanol alapú akkumulátorok, hogy erről tudnál valamit?
Amikor akkumulátorral, galvánelemmel, ugye egyszerű lapos elemmel, akkumulátorral, vagy úgynevezett tüzelőanyagelemmel állunk szemben, akkor ezeknek mind az a közös tulajdonságuk, hogy bennük egy kémiai folyamat megy végbe, és ebből a kémiai folyamatból közvetlenül elektromos áram lesz. Mi is ennek a mai előadással szemben bemutatottaktól való óriási különbsége, hogy a kémiai folyamatot nem arra használtuk, hogy hűt generálunk egy kazánban, vagy egy belső égésű motorban, hogy aztán annak a lökőereje, hajtóereje dolgozzon, mert arra vonatkozik az a korlát, amely az előadás közepén nagyon röviden ott szerepelt, hogy van egy termodinamikai hatásfok, ha hőt használunk föl munka végzésre, akkor mindig csak egy része válik munkává. Erre vonatkozott az a képlet. Amikor egy galvánelemben a kémiai folyamat azonnal elektromos munkára képes, hiszen összekötöm a lapos elem két végét és a zseblámpa izzó világét, akkor kihagytuk ezt a lépést, hogy hővé alakuljon. Gyakorlatilag az a korlát, amelyet az előzőekben említettem, az nem lép föl korlátozó tényezőként. Ez az egyik oka, hogy jelentős kutatások indultak ebben az irányban, hiszen az energia jobb hasznosíthatóságáról szól ez a lehetőség. A másik, a környezetvédelem. Ugye ilyen esetben nem képződnek égéstermékek, széndioxid kibocsátás és így tovább, üvegházhatás, hiszen a kémiai folyamat közvetlenül munkát termel. Hogy hol tartanak ezek a kutatások? Sok irányban folynak, igaza van, metanol, etanol, hidrogén alapú, sőt, olvadék karbonátok, sók formájában, nagy hőmérsékletű tüzelőanyag cellákkal foglalkoznak világszerte. Közelebbről én az alkohol alapú cellák tulajdonságairól hallottam, vagy azzal arra van nagyobb rálátásom. Itt a legnagyobb gond annak a megfelelő katalizátornak a megtalálása, amelyik nem veszíti el az aktivitását az alkohol oxidációja során. Az alkohol oxidációja során aldehid típusú termékek, abból gyökök keletkeznek, és a klasszikus platina katalizátor számára ez az aldehid és az aldehid gyök úgynevezett katalizátor méreg. Úgy kötődik meg a felületen, hogy ettől kezdve a platina nem képes arra a gyorsító folyamatra, ami a katalízis lényege. A mai kutatások döntően arról szólnak, hogy találjanak egy olyan fém kombinációt, hogy a platina felületén, vagy a nemes fém katalizátor felületén ne halmozódjanak föl ezek az inhibítorok, ha szabad ilyen közönség előtt ennyire szakszavakat alkalmaznom, ne halmozódjanak föl. Tehát legyen ott egy segédkatalizátor a közvetlen közelben, amelyik segíti ennek a gyors eltávolítását. Ezért hallanak manapság annyit nano kifejezésekről, mert ezek ugye atomi méretekben megtervezett katalizátorok, amelyek a nanométer tartományba esnek. Ott kell olyan elrendeződésben legyen nemes fém, meg ez a másik anyag, amely alkalmas arra, hogy ezt a fajta katalízist folyamatosan fönntartsa.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében. Egy hét múlva dr. Szatmári József, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának egyetemi adjunktusa tartja meg a Honnan tudja a GPS, hogy hol vagyok című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!